Fenntartható Városok Podcast. Fenntarthatóság testközelből. Bartuszek Lilla műsora.
Ahogy előző epizódunkban is említettük, a városi reziliencia alapvetően a városrészek, az ott élő egyének, szervezetek képessége arra, hogy adaptálódjanak a klímaváltozás hatásainak kezeléséhez. Azt, hogy milyen jó gyakorlatokat látunk ebben itt Magyarországon, és milyen példákat leshetünk el esetlegesen külföldről, erről fogom kérdezni mai beszélgető partnereimet. Sok szeretettel köszöntöm a stúdióban Domokos Endre szakvezető egyetemi docenst, illetve Jóna Lászlót, a Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézet Nyugat-Magyarországi Tudományos Osztály tudományos munkatársát, illetve a Széchenyi István Egyetem közlekedési tanszékének adjunktusát. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást.
Köszönöm a meghívást.
Az első kérdésem alapvetően az lenne, ugye itt az előző epizódban szakértőink segítségével körbejártuk a szabályozási kérdéseket, a nemzetközi, illetve az uniós hátteret, de arra a kevesebb szó esett konkrétan, hogy miért is érdemes városi, települési helyzetben foglalkozni a klímaadaptáció kérdésével, és természetesen nem csak a klímaadaptáció, de a mitigáció kérdését is ideérthetjük.
A lakosság nagy része ma már városokban lakik. A városok és annak vezetőinek fő feladata ezen lakosoknak a védelme, a biztonságának a garantálása. Az egyik legnagyobb kihívás ma a városokkal szemben az, hogy a klímaváltozásra válaszoljanak. Hiszen a klímaváltozás olyan veszélyeket hordoz magával, amelyeket eddig nem tapasztaltunk meg. A hőhullámok, a váratlan esőzések hatására teljesen máshogy kell felépíteni egy város védelmét, a város lakosságának a védelmét. Ezért nagyon fontos, hogy foglalkozunk ezzel a témával.
Gyakorlatilag, ahogy most előbb elmondta az Endre, hasonlóan én is ugyanezt tudom elmondani röviden, igazából ami a nagyobb problémát jelenti, hogy igen, ahogy tapasztaljuk a bőrünkön, egyre nagyobb a meleg, talán a nyári időszakokban, ugye egy városba bemenjünk, sokszor érezzük, hogy sokkal melegebb van, különösebben a nagyvárosokban, és hát ahogy tudjuk, ez senkinek nem tesz jó, tehát az egészségi állapotunkban egyáltalán semmelyik korosztálynak nem jó ez a dolog, és hát ahogy ugye tapasztaljuk is, nyáron nagyon ritkán van esőzés, de akkor sokszor van, hogy egy havi csapadék is lehullik, és ebből bizony nagyon sok helyen voltak problémák. Emlékezzünk vissza ugyanígy Budapesten, vagy akár én Győrből, ahonnan jöttem, szintén voltak utcák, ahol a vizek gyakorlatilag megálltak, mert a csatorna nem bírta el ezt a hatalmas csapadék mennyiséget. Tehát ezek azok a dolgok, amik jelenleg a legnagyobb kihívás jelentik egy város számára, és tulajdonképpen, ahogy az Endre az előbb elmondta, itt egyrészt a biztonság, másrészt pedig ugye az egészségünk a védelme a fontos.
Így van, és ahogy te is utaltál, éppen a válaszodból kinyerhető gyakorlatilag az a gondolkodás, amire mi a fenntartható városokban is építettük többek között a Több mint zöld programsorozatunkat is, nevezetesen, hogy ahogy említetted, hogy itt bőven többről van szó, mint puszta zöld gondolkodás, zöld megoldások, és az lenne erre rákapcsolódva mind a kettőtökhöz a kérdésem, hogy milyen területeket fedhet le megoldások szintjén a klímaadaptáció kezelése. Alapvetően milyen olyan jó példákat látunk itthon, vagy akár külföldi jó gyakorlatok tekintetében, ami egy város vezető számára megoldást jelenthet, és akár szinergikus megoldást jelenthet, nem csak egy, hanem több probléma egy öntetű kezelésére is.
Hát akkor szerintem tisztázzuk most ezen, ez a klímaadaptáció, mert ugye már szóba került, tehát gyakorlatilag ez az alkalmazkodás, ugye itt a megváltozott hőmérséklethez, ugye ehhez a klímaváltozáshoz, ami gyakorlatilag már itt van és tapasztaljuk napi szinten. Hát igen, az egy jó kérdés, hogy mit tehetnek ugye a városvezetők vagy városi szinten. Ez egy nagy kihívás. Én azt gondolom, hogy minden város számára jelenleg egy nagyon nagy kihívás. Egyrészt valóban ott van, hogy az anyagi háttér ehhez szükséges, tehát ezt tudjuk, ez érthető. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy nem csak ezen múlik, hiszen ez egy olyan kérdés ez a klíma, hogy nagyon sok mindent érint, tehát ahogy előbb is említetted, ez egy komplex gondolkodást igényel, és sokszor itt jön be a képbe akár az okosvárosok kérdésköre ide lehet tenni, hiszen miről szól az okosváros is? Arról szól, hogy optimalizáljuk a felhasználásainkat, nem használunk többet annál, ami kell, hanem csak azt, amire szükségünk van. Így tudjuk például, ugye, hogy szintén a klímaváltozás során ugye a széndioxid és a szénmonoxid kibocsátás ugye a legfőbb üvegházhatású gáz, ami problémát jelent, és hogyha mi úgy használjuk az energiáinkat, ott használjuk fel, ahol éppen kell, teszem azt, ez egy jó példa, Nyugaton már vannak erre kísérletezések, hogyha én például elmegyek dolgozni, de nyilván otthon van egy lakásom, akkor ez az energia napközben ne ott használódjon fel feleslegesen, hanem például betáplálják az irodába, és ott használódik ez az energia. Nyilván ugye ez egyik fajta megoldása annak, hogy hogyan tudjuk a kibocsátásunkat csökkenteni. Ugyanakkor viszont ezek mind olyan kérdések, és ahogy mondtam, egy nagyon komplex kérdés, tehát itt egy szemléletformálás is nagyon fontos, tehát az emberi oldal is ott van, hogy igenis, tehát muszáj erről a dologról beszélgetni, nagyon fiatal korban, egészen gyerekkorban elkezdeni ezeket a szemléletformáló dolgokat megtanítani. Tehát hogyha úgy vesszük, ugye a fenntarthatóságról beszélünk, hogy ez a három láb, ugye a környezet, gazdaság, társadalom, mind a három ponton muszáj beavatkozásokat csinálni, mert ezek tudnak ugye aztán segíteni abba, hogy a klíma, vagy hát ezeket a klíma hatásokat, valamilyen kellemetlen hatásokat csökkenteni tudjuk, hogyha ezeken a pontokon mindenhol beavatkozunk, és próbálunk olyan fejlesztéseket csinálni, és hát ezért is egy komplex kihívás az a városvezetőknek, mert nyilván nagyon sok területet érint a dolog. Tehát itt nagyon-nagyon, tehát nem elegendő csak azt mondani, hogy rendben van, sokszor ugye látjuk, és vannak már jó példák, például a zöld háztetőkre, nagyon sok városban megjelentek, vannak már talán zöld falak is, látjuk azt, hogy nagyon sok ilyen például vizek vannak a városban, folyók, én ahogy jöttem a városba is, vannak már olyan fejlesztések, amik a folyópartokat érintik, de ezen kívül bizony nagyon-nagyon sok-sok olyan lépést kell tenni, ami szintén azért segíti azt, hogy tényleg hát ebbe tudjanak a városvezetők előre lépni. Igen, erre jók a különböző projektek, viszont nagyon-nagyon fontos az, tehát ahogy mondtam, hogy nem csak egy dologra fókuszálni, tehát nem csak azt mondani, hogy akkor mondjuk csinálunk egy zöldetős beruházást, vagy mondjuk csinálunk akár egy parkot, egy nagyobb teret, vagy mondjuk vannak faültetések, például Győrben is ez egy jó példa, hogy elkezdtek fákat ültetni. Ugyanakkor viszont fontos, hogy minden mást is hozzá megnézzük, és ahogy említettem, tehát az is nagyon fontos, hogy a kibocsátásokat valamilyen módon csökkenteni.
Így van, és már is átadom neked a szót, erre kérlek, engedd meg, hogy reflektáljak. Ugye pont a faültetés, azt gondolom, illetve ezek az elkülönült szemlélet, azt gondolom, ami az egyik legnagyobb probléma a városi klímaadaptációs megoldások emlegetése folyamán. Ugye alapvetően az, hogy például egy település, egy város faültetési akcióba kezd, nyilván ennek a jótékony hatása már széles körben ismert, azonban, és ez részben egy burkolt kérdés is lenne a részemről, nem érzed-e úgy, hogy ez a fajta direkt kommunikáció kontraproduktív lehet például a lakosok tekintetében a téma iránti fogékonyság szempontjából? Ugye te is említetted, hogy szemléletformálásra van szükség, viszont ugyanakkor az egyik legnagyobb probléma, ahogy te is mondtad, ez a fajta elkülönített szemlélet. Ugye alapvetően minden, akár természetalapú megoldást, erről is majd esik szó a későbbiekben, akár bármilyen az általad felsorolt megoldást, ugye gyakorlatilag utólag egy ilyen extra elemként helyezik a városképbe, a városi megoldásokba. De hogy látod, mi lehetne, vagy hogy látjátok, mind a kettőtök felé szólna a kérdés, mi lehetne a megoldás arra, hogy ezt már egy tervezéskor gyakorlatilag komplex egészként kezeljék a város vezetők, tervezők?
Igen, egy picit talán vissza is lépnék, hiszen gyakorlatilag egy város tervezésekor, vagy akár egy akcióprogramállítása esetében is nagyon fontos lenne ismernünk a városnak a múltját, illetve a városnak a aktuális helyzetét. Ez rengeteg város esetében még nincs meg. A legegyszerűbb példával élve, hogyha mondjuk egy utcát tó utcának hívnak, akkor jó eséllyel ott régen valamiért víz volt, vagy a végén víz volt, és például most egy karszintemelkedés, egy esőzés esetén nagyon jó eséllyel ott megint probléma léphet föl. Nagyon fontos, ismerjük a város jelenlegi helyzetét. Milyenek a vízelvezető rendszereik, milyen természetvédelmi értékeik vannak, ezt a legtöbb város nem ismeri megfelelően. Lokálisan egy-egy program keretében egy városrész, egy utca esetében fölmérésre kerül, de ma már lokálisan gondolkodni, ennyire lokálisan gondolkodni nem szabad. Tehát nem működnek azok a programok, amikor azt mondom, hogy mondjuk csak egy utcának a zöldítésével foglalkozom. Szép, látványos eredményt lehet elérni, de sokszor kontraproduktív a folyamat, hiszen lehet, hogy egy beruházás negatív hatása lesz az település egészére. Ilyenkor mérlekelni kell azt, hogy mi a városnak az érdeke. Nem tudunk ellépni attól, hogy mi egy városba élünk, a város egy közösség, ahol vannak egyéni érdekek, de ma már ezek az egyéni érdekek nem jó, hogyha túlzottan előre jönnek, régen sem voltak jók, de ma már határozottan nem jók, hiszen a klímavédelemre, a klímaváltozásról reagálásra csak városi szinten egységesen lehet gondolkodni. Például nagyon nagy probléma a vízvezetés kapcsán az, hogy a mai gyakorlat az, hogyha egy folyót például 3 vagy 4, vagy folyószakasz, vagy egy vízvezető szakasz 3-4 tulajdonos birtokol, például a közút, a város és egy magánember, akkor az egyik, hogyha megadja az engedélyt a folyónak a terhelésére, vagy a vízvezetés terhelésére, nem kell neki szólni a többi tulajdonosnak. Nem is jelezi. És ilyenkor a többi tulajdonos például úgy tervez, úgy próbál egy árvízvédelmi rendszert képíteni, hogy közben nem tud róla, hogy a fősőbb szakaszon valaki egy jelentős mennyiségű vízbetáplálást megengedett. Amíg ezek fönnállnak, addig nagyon nehéz a klímavédelemre összpontosítani, tehát mindenképp ezzel kell kezdeni. Ha ez megvan, utána jöhetnek a globális a programok, azok, amik a teljes város lefedik, és megfelelő stratégiával fölépítve biztosítják a jövőbeni klímavédelmet a városnak.
És ugye, hogyha adva van a szabályozás, tegyük fel, illetve alapvetően adva vannak ezek a stratégiák, programok és városvezetői elköteleződés, ugye még itt is a következő kérdés, hogy milyen megoldásokkal kerülhet mindez alkalmazásra. És itt térnék rá egy kicsit a természetalapú megoldások kérdésére. Egyáltalán kedves nézőinknek, hallgatóinknak mutassuk be, hogy mit is jelentenek a természetalapú megoldások, illetve kifejezetten, hogyha tudtok arra példát hozni, akár hazai, akár nemzetközi példát, hogy ez egy város életében hogyan jelenhet meg, esetlegesen milyen félelmek vannak mondjuk a döntéshozók fejében ezzel kapcsolatban, és ez hogyan segítheti elő a városi klímaadaptációt, akkor azt gondolom, hogy egy lépéssel közelebbről is megvizsgálhatjuk ezeket a megoldásokat.
Igen, hát nagy szerencsém volt, én észrevettem egy ilyen projektbe, ez a Nature Vision projekt volt, ami gyakorlatilag ezt vizsgálta Magyarországról, itt két város volt benne, pont Győr, honnan érkeztem, és Budapest, és ezeket a természetalapú megoldásokat vizsgáltuk. Igen, hát mi a természetalapú megoldás? Gyakorlatilag benne van a nevében, ugye minden olyan megoldás a városban, ami valamilyen természeti megoldáshoz kapcsolódik, de fontos, hogy ez miért is jó nekünk, ugye ez a biodiverzitásnak a növelése miatt alkalmazzák ugye ezeket a megoldásokat, ami tulajdonképpen lehet a zöldetőtől kezdve egy folyópart szakasz felújításán át. Nagyon-nagyon sok minden beletartozik. Annak idején, amikor ezt közösen dolgoztunk rajta a kollégámmal ezen a projekten, mindig azt mondta, hogy tulajdonképpen ez fajta szemléletváltás volt, mintha egy másik szemüvegen keresztül kezdte volna nézni a várost, és akkor felfedezte ezeket az olyan zöld megoldásokat a városba, amik mind beletartoznak ezekbe a természetalapú megoldásokba.
És itt jelent meg az integrált szemlélet.
Így van az integrált szemlélet, és nagyon-nagyon érdekes nyugati példákat látunk. Nekem volt szerencsém Svédországba, Lipcsébe is megnézni több-több ilyen megoldást. Nagyon izgalmas volt például a Lipcsében, ahol hát mondhatom azt, hogy akár egy ilyen belvárosi, budapesti belvárosi negyedben, ott is voltunk egy ilyen régi, hát barokk épület társasházaknak nevezhető részen, ahol gyakorlatilag voltak olyan rossz állapotú házak, amiket elbontottak, de a helyiek kérése az volt, hogy ne ház épüljön fel ott, hanem a fokhíra gyakorlatilag a közösségi kertet hoztak létre. És akkor ezek primán működtek, bemutatták a helyiek, hogy nagyon jól működik, az ottani lakók termelik meg ugye a zöldségeken, gyümölcsöken. De ugyanígy, amikor Svédországba jártunk, két város is megnéztünk, Malmöt és Lundot. Lund egy egyetemi város. Gyakorlatilag Lundban olyan zöld megoldások vannak a városban, hogy például egy bicikli tároló is így ilyen zöld övezetben van kialakítva, vagy ilyen bokrok közé helyezték el, de megmutattak egy olyan városrészt is, ami nagyon izgalmas volt, hogy például az esőzések miatt elmondták a helyiek, hogy nagyon sokszor volt az probléma, hogy az egész város elöntötte a víz, ezért egy olyan megoldást találtak ki, hogy egy ilyen csatornarendszert alakítottak ki, de nem ilyen sülyeztetett, hanem ott gyakorlatilag majdnem talajszinten, és elmondták, hogy ez kiválóan működik, azóta nem okozott problémát, sőt, ugye a városi klíma kapcsán ezt az egészet egy ilyen víztározóba begyűjtötték, az ottani esővizet, és ezzel is gyakorlatilag csökkentették a víz, tehát az, hogy a városi klíma hatása, tehát a víz segített abban, hogy a városi klíma kedvezőtlen hatásait csökkentsék. De ugyanígy el voltunk Malmöben is egy olyan városrészben, ahol amikor végig sétáltunk, egy társasházi övezetben megmutatták nekünk azt, hogy itt is lehet kialakítani kerteket, közösségi kerteket, melyek szintén nagyon nagy sikert arattak ugye abban a városrészben. Viszont nekem volt szerencsém találkozni holland kollégákkal, azzal a kollégával, aki részt vett, ugye ezt szerintem olvasták többen is a nézők közül, hogy bár éve ez egy nagyon nagy hír volt, hogy a buszmegállók tetejét zöldítették Hollandiában. Nekem volt szerencsém beszélni azzal az úriemberrel, aki ebben benne volt, és ő is azt mondta nekem, hogy nem gondolták, hogy ekkora siker lesz. Ő azt mondta, hogy gyakorlatilag 24 óra alatt a világ minden tájáról kapott gratuláló e-mailt.
Így van, nekem a kedvenc kevésbé szakmai megfogalmazásom erre a megoldásra, azt hiszem a méhecske megálló.
Igen, így van, abszolút. Tehát ő is ezt mondta, hogy ahogy említetted, hogy igen, a méhecskéknek alakították ki, és ezek mind olyan dolgok voltak, amik azt gondolom, hogy egy nagyon jó példák a természet alapú megoldásoknak a városi alkalmazására. Még egy picit visszakanyarodva, hogy itt a tervezés dologra és a faültetésre, amit mondtál, és valahol ugye ez is kapcsolódik itt most a természet alapú megoldásokhoz. Az viszont nagy probléma, hogy igen, és itt a tervezés, ahogy mondtad, igazad is van, sokszor ezek a faültetések általában majdnem adhok jellegűek, igen, ültetünk fákat, de például nagyon fontos lenne egy fakataszter, hogy pontosan lássuk ennek a menetét, az ütemét. Nagyon jó példa erre Hamburg városa, online meg is tekinthető, van egy online kataszter térképük, és ott pontosan látható az, hogy mikor ültették a fát, milyen magas, a lombkorona méretét, tehát egy gyönyörűen végigkövethető az, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy igen, fontos és kell is a faültetés, de mivel abból igazi olyan fa lesz, hogy hatás legyen, az legalább egy 30-40 év. Tehát ezért is lenne fontos, hogy lássuk ezeket valamilyen rendszerbe, valamilyen terven, hogy igenis akkor viszont ütemesen tudjuk ezeket a fákat ültetni.
Így van, illetve itt reagálva akár a faültetésre, akár az aranyosan méhecske megállónak nevezett, de egyébként hatásában jelentős megoldásokra. Itt picit arra vezetném át a beszélgetést, hogy hogyan lehetne a lakosokkal érzékeltetni azt, és milyen szerepe lehet ennek mondjuk a helyi döntéshozók tekintetében, hogy valóban ezek nagyon hangzatos, PR szempontból nyilván előnyös megoldások, meg nagyon egyszerű módon is ábrázolhatóak, de hogy milyenek a gyakorlati haszna, és mit jelent ez például az ő életükre nézve, a mindennapjaikra nézve, a város élhetőségére nézve?
Így van. Nagyon fontos, hogy a város lakói azért elsőbb a saját kényüket nézik. Ezzel tisztában kell lennünk, és azt fogják vizsgálni, hogy az ő életüket hogyan befolyásolja egy-egy beruházás. Többféleképpen lehet közelíteni egy ilyen kérdést. Veszprémben most több nagy beruházás zajlott, többek között az Európa Kulturális Fővárosa kapcsán, illetve az Urbak programban két nagy projektben is részt vett a város. Itt például olyan megoldás született, hogy a város központjában lévő nagy felszíni parkot elbontották. Amikor ez először szóba került, eléggé meglepő reakciók voltak ugye a lakosság köréből, hogy hát így is kevés parkóhely van, mi lesz. Ezt úgy oldotta meg város, hogy nem messze tőle egy mély garást épített, aminek a befogadó képessége gyakorlatilag hasonló, sőt egy picit nagyobb volt, mint az elbontott parkolói. Tehát gyakorlatilag készült egy mély garázs, és mellette pedig a régi parkolót parkká alakították, játszótérre alakították. Ez egy nagyon pozitív visszajelzés volt a város lakók részéről, hogy igen, ez így már érthető. Ugyanígy sajnos a Veszprémben továbbra is nagyon nagy probléma a parkolás, ezért parkolóházat építettek egy másik helyen, ahol például kifejezetten zöld borítást, tehát zöld falborítást kapott a parkolóház. Ezek mind olyan lépések, amelyekkel már a lakosságot is közelebb lehet vinni afelé, hogy igen, ne csak a város, hanem a város lakói is kezdjenek el zölden gondolkodni. Amikor mondjuk otthon a családi házunkról beszélünk, akkor is mondjuk nézzük meg a zöld fa lehetőségét. Szerintem nagyon fontos az, hogy a önkormányzatnak példamutatást kell tartani. Ez a legfontosabb. Lehet nagyon szép szemléletforma a kampányokat építeni, de hogyha a város nem mutatja be azt, hogy igen, ő a saját területén is úgy jár el, ahogy elvárja lakóitól, akkor nem lesz igazán hatékony. Erre egyébként visszatérve a fakataszterre, Veszprém ebben is egy jó példa, hiszen 18 éve működő fakatasztere van, amiben gyönyörűen látszik például, hogy különböző helyeken a fák hogyan viselkednek, hogyan tűrik például a közlekedés hatásait, a klímaváltozás hatásait. Nagyon szépen látjuk sajnos, hogy a klímaváltozás hatására bizonyos fák elkezdtek megbetegedni, tönkremenni, és ez független, hogy hol vannak, egyetlen a fa típusokról beszélünk, fafajokról beszélünk. Ez például kiváló alapot ad a városnak arra, hogy meg tudja magyarázni, hogy az egyébként oly népszerű mondjuk tujákat miért nem ülteti már vissza. Miért más fa vagy éppen cserje kerül az adott kivágott tuja helyére, amelyik megbetegedett. És ezek mind olyan példák, amelyekkel az önkormányzat, a lakosság tudja irányítani, tudja befolyásolni, mert ezek az igazán hatékony megoldások.
Így van, és azt gondolom, hogy a mai beszélgetésből egyértelműen kitűnik, és itt visszautalnék a múlt heti beszélgetésünkre, hogy nyilván egy nemzetközi háttér nagyon fontos és elengedhetetlen iránymutatás szempontjából. Nyilván itt élünk az Európai Unióban, tehát az EU célkitűzései és stratégiai is kiemelt fontosságúak, de ahogy ti ma itt megosztottátok velünk a jó gyakorlatokat, illetve azokat a tapasztalatokat, amiket ti a munkátok során szereztetek, azt hiszem egyértelműen kijelenthető, hogy alapvetően városi szinten van a megoldás legalább egyik kulcsa, és ahhoz, hogy valóban ne csak a kommunikációs paneleket hangoztassák a városvezetők, hanem arra is felhívják a lakosok figyelmét, hogy az ő életükben, az ő gyakorlatilag mindennapi jól létükre és élhetőségükre milyen hatást gyakorol, ahhoz valóban olyan megoldásokat kell találni, ami nem csak PR szempontból, de azt gondolom, hogy hatásában is jelentős, és ugyanakkor nem kell félni a zöld megoldásoktól, csak megfelelő módon kell kommunikálni, és megfelelő helyen kell kezelni őket. Ezzel szeretném megköszönni a mai beszélgetést Domokos Endrének, szakvezető egyetemi docensnek, illetve Jóna Lászlónak, a Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézet Nyugat-Magyarországi Tudományos Osztályának tudományos munkatársának, illetve a Széchenyi István Egyetem közlekedési tanszékének adjunktusának. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
Köszönöm.
Köszönjük.
Nektek pedig köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, tegyetek így jövő héten is, amikor a városi klímaadaptáció és reziliencia kapcsolódási pontjait fogjuk megvizsgálni, kifejezetten az üzleti szektor szempontjából. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!
Bartuszek Lilla műsorát, a Fenntartható Városok podcastet hallottátok. További tartalmakért látogassatok el weboldalunkra, és kövessetek minket a közösségi médiában is.